Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Nemzet információi szerint Ukrajna miatt összeül a Védelmi Tanács. A testület 2022-ben jött létre, foglalkozik többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos előterjesztésekkel és jelentésekkel. A tanácskozásra az úgynevezett kémügy miatt lehet szükség. Magyar Péter közzétette múlt csütörtökön az általa csak az Orbán kormány összödi beszédeként emlegetett felvételt, amelyen a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf arról beszélt, szakítanak a jelenlegi béketevékenységeikkel és egy ütőképes hadsereget hoznak létre. Ezután az ukrán biztonsági szolgálat bejelentette, két Magyarországnak dolgozó kémet fogtak el, akiknek feladata volt többek között az ukrán csapatmozgások megfigyelése Kárpátalján. Még aznap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiutasított két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet Ukrajna-Magyarországi nagykövetségéről. Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, Magyarország célkeresztbe került, mert a magyar emberek dönthetnek Ukrajna uniós csatlakozásáról. A miniszterelnök úgy látja, Brüsszelnek és Kijevnek sem tetszik ez a helyzet, ezért indultak lejárató akciók hazánk ellen. A kormány válaszlépéseket ígér. A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzó ereje. Jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter először is emlékeztetett az utóbbi évek rendkívüli kihívásaira, amelyek az Európai Unióra különösen súlyos kihatással voltak, ahogy fogalmazott, a számos elhibázott politikai és gazdasági döntés miatt. A miniszter üdvözölt, hogy a BMW szeptemberben megkezdi a termelését Debrecenben, miközben a Mercedes két kecskeméti gyárának összekötésével hamarosan, néhány hónap múlva létrejön a vállalat legnagyobb Kínán kívüli üzeme. Emellett szavai szerint az Audi is teljes kapacitáson dolgozik Győrben, illetve a Stellantis Szentgotthárdon alig győzi teljesíteni a megrendeléseket, míg a Suzuki Esztergomban komplex gyárfejlesztési beruházást hajt végre a kormány támogatásával, sorolta. Arra is kitért, hogy hazánkban épül meg a kínai BYD első európai gyára, illetve a 10 legnagyobb keleti elektromos akkumulátorgyártó közül is 5 a letelepedés mellett döntött. A nemzetgazdasági miniszter tegnap a Eurogroup kibővített Brüsszel ülésén, ma pedig az ECOFIN tanácskozásán vett részt. Nagy Márton az uniós pénzügyminiszterekkel tartott tárgyalását követően az egész EU-t érintő költségvetési kihívásokról nyilatkozott az MT-nek. Kiemeltem, a büdzsé stabilitása elsődleges, így a kormány idén és jövőre is ezt megőrizze fogja végrehajtani a családokat és nyugdíjasokat célzó adócsökkentési lépéseket, mint például a három gyermekes anyák esziamentességét, a két gyermekes anyukák fokozatos esziamentessé válását, a családi adókedvezmények megduplázását vagy a nyugdíjasok áfa visszatérítését. A költségvetés eddig felhalmozott hiányát tekintve a miniszter rávilágított, az idei első 4 hónapban a költségvetés hiány mértéke az éves cél 71%-át tette ki, ami hasonló az előző évekhez. A fejnehéz lefutás jelentős részben az év első hónapjaiban kifizetett lakossági állampapírkamatnak, a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjnak, valamint a rezsivédelmi ellentételezés időarányosnál nagyobb összegének köszönhető, közölte. Hozzátette, az ország pénzügyi helyzete stabil, miközben a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére, többek közt a növekvő fogyasztásnak köszönhetően, a bevételek a várakozásoknak megfelelően érdemben növekedtek. Első körben 183 vállalkozás nyert el összesen 19 milliárd 200 millió forintot a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár az első támogatói okiratok átadás előtt. Szabados Rihárd elmondta, a pályázatra 1885 cég jelentkezett, folyamatos a beadott igénylések értékelése, először a 4 kevésbé fejlett régió vállalkozásai kapnak értesítést a támogatásról. Donald Trump nem zárta ki, hogy személyesen vesz részt a csütörtökre Törökországba tervezett első közvetlen ukrán-orosz tárgyaláson. Az amerikai elnök erről a Közel-Keletre utazva beszélt újságíróknak. Egyben emlékeztetett, ő volt az, aki ragaszkodott a közvetlen orosz-ukrán tárgyaláshoz, és nagyon fontosnak nevezte a találkozót, amely a vérontás lezárása felé vezethet. Donald Trump ma kezdte meg a Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emirátusokat érintő közel-keleti hivatalos útját. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Ferenc pápa temetésének előestéjén a pesti terézvárosi plébánia templomban szentmisét mutattak be Ferenc pápa lelki üdvéért. Különlegessége volt a szertartásnak, hogy részt vettek azon a deáktéri evangélikus templom, illetve a kálvintéri református templom vezető lelkészei, akik a szentmise végén méltatták Ferenc pápát, és elhangzott a Dohány utcai zsinagóga főrabbiának, Fröhlich Robertnek is az üzenete. A következőkben Horváth Zoltán terézvárosi plébános szentbeszédéből, valamint a testvéregyházak és a főrabbi beszédének részleteiből hallhatunk részleteket. A szentmisén a Rotunda énekegyüttes, a Los Andinos zenekar és Árvai Dániel szólista közreműködésével elhangzott a Ferenc pápa hazájából, Argentinából származó zeneszerző Ariel Ramirez kreol miséje dél-amerikai húros, fúvós és ütős népzenei hangszerek kíséretével. Horváth Zoltán, terézvárosi plébános mind a két pápai szentmisén a liturgia felelőse volt, így számos személyes emléke van Ferenc pápáról.
Én vagyok az, aki elloptam a poharát, hiszen a szertartás közben egy kis vizet kért, és én nekem rögtön az evangélium jutott eszembe, aki valakinek egy pohár vizet ad az én nevemért, annak a mennyek országát ígérem meg, mondta Jézus, így aztán örömmel adtam egy pohár vizet, de az evangélium nem ír arról, hogy mi legyen a pohár sorsa, úgyhogy azt magamévá tettem, azóta is ott virít a vitrínben, de a második látogatásnál bevallottam, úgyhogy emlékbe megkaptam dedikálva azt a mise könyvet, amelyből a Szent Misét bemutatta a Kossuth téren. Azt gondolom, hogy nagyon jól csinálta húsvét hetében elmenni az Isten színe elé. Egész biztos, hogy senki nem tud gyászmisét mondani, csak örvendezni tud a feltámadásnak, és nem is illene hozzá. Szóval az utolsó kórházi napokban, amikor Meloni miniszterelnök meglátogatta, akkor mondta neki, hogy hát látom, hogy itt a kórház udvarán nap mint nap imádkoznak, értem, nagyon hálás vagyok, és azt is látom a hírközlő eszközökön keresztül, hogy a világ minden táján ilyen sokan imádkoznak, értem. Hát biztos, hogy van, aki azért, hogy mielőbb megjelenhessek az Úr színe előtt, van, aki meg talán azért, hogy még maradjak, na majd az Úr eldönti. Hát még egy kicsit maradt, aztán pedig elment. Humorát nem vesztette el, és az életkedvét sem. Szerette az Istent, és szerette az embereket, és ez adott számára életkedvet. A hit, mondta ő, nem egy altatódal, amely szép álomba ringat bennünket. Az igazi hit egy tűz, egy olyan tűz, amely éberen és aktívan tart minket, még a sötét éjszakában is. Éberen és aktívan tart bennünket. Az aktivitáshoz tartozik a tavalyi távol-keleti körútja, 12 napos tolókocsiban. Az aktivitáshoz tartozik a húsvét vasárnap, az Urbi et Orbi áldás után még autóval körbe megy üdvözölni az embereket. Senki sem tudhatta, hogy ez egy utolsó üdvözlet lesz. Ugyanakkor pedig egy rendkívül mélyen gondolkodó és értő ember. Szintén az egyik munkatársunk mondta, hogy aki elé lép, attól kezdve teljesen az övé. Hiába áll körbe több tízezres vagy százezres tömeg, és veszik körül a gárdisták, vagy éppen az őrség, vagy bárki más, attól kezdve csak azé, akivel éppen beszél. Ez egy ajándék valakinek az életében, hogy tud a vele szóba állók között lenni, és mindig rájuk figyelni. Azt mondja, hogy a szabad ember, a szabad keresztény az, akiben ott van az Úr lelke, és nem az a szabadság, hogy azt tesszük, amit akarunk, hanem az, hogy szabadon tesszük azt, amit az Isten akar. Egy szabad ember volt. Azt gondolom, hogy ezt igyekezett továbbadni, és nagyon nehezen lehetett őt keretek közé szorítani. Egy ilyen szabad ember olyan szépen mondja, hogy ne engedjétek, hogy elrabolják tőletek az örömöt. Óvakodni kell azonban két olyan hozzáállástól, amelyek megölik az álmokat és a reményt. Ezek a beletörődés és az aggodalmaskodás. Nagy ellenségei ezek az életnek, mert általában a könnyebb út felé hajtanak, ami azonban a vesztes út. Nagyon nagy árat kell fizetni azért az útért. a saját boldogságunkkal fizetünk érte, és akár még az életünkbe is kerülhet. Hagyom-e magamat elveszni a szomorús kodalmaskodásban, a beletörődésben? Ne legyetek a szomorúság emberei, egy keresztény soha nem lehet szomorú. Soha ne engedjetek teret a csüggedésnek. A mi örömünk nem abból fakad, hogy nagy javaink vannak, hanem abból, hogy találkoztunk egy személlyel, Jézus Krisztussal. És innentől kezdve tudjuk, hogy soha nem leszünk egyedül. Ez az, amit azt gondolom, hogy sugárzott sokunk felé. Azt az örömet csak rá kellett nézni, és rögtön mosolygott. Bármilyen nehéz helyzetben is találkozott vele valaki, egyetlen egyszer nem. Húsvét vasárnap. Nyilván sokat leadta a televízió azt az utolsó húsvét vasárnapot. Ha láttátok az arcát, már nem mosolygott. Nekem ez volt benne a legfurcsább. Nem gondoltam, hogy másnap reggelre hazamegy, de furcsa volt tőle, hogy nem mosolyog. Úgy halt meg, hogy semmilyen egyéni vagyona nincsen. Az, amilyen van, az egy adományból van, amelyet a temetésére tett félre, és meghagyta, hogy erre fordítsák. Talán éppen azért, amit egyszer így mondott, hogy bármennyit is halmoz fel valaki ebben a világban, egy dologban teljesen biztos vagyok, a koporsójában nem fog beleférni. Tehát tudta a mély értelmű és súlyos szavakat, gondolatokat úgy továbbadni, hogy ezt mindenki megértse. Volt a Piazzánál Vonán egy kedves étterem, ahová szívesen jártam paptestvérekkel is, és ott volt egy Miriam nevezetű felszolgáló, és kérdeztem, hogy megválasztása után, hogy mit szólsz az új pápához, és akkor azt mondta, hogy képzelje el, monszinyóre, értem, amit mond. Hát az evangélium is egyszerű. Pontosan azért, hogy mindenki megértse. Ahogyan az evangélium tanítását tovább kell adni, az is egyszerű. És ugyanakkor pedig meg tudta érteni azokat az embereket, akiket mi talán zsigerből kellő távolságba tartunk magunktól. És itt nyilván gondolok az utcán élő hajléktalanokra, gondolok a börtönben lévőkre. Szóval csupa olyanra, akik benne vannak az evangéliumban. Azt mondta, hogy egyetlen esetben sem megengedett, hogy egy ember lenézzen egy másik embert. Kivéve akkor, amikor lehajol hozzá, hogy felsegítse. Ez az egyetlen egy alkalom, amikor lenézhetek egy másik emberre. Amikor éppen felemelem. Hát hosszan sorolhatnánk tovább bőséges ajándékot, és nagyon-nagyon sokféle gesztust adott. A gesztusok mögött mély imádság és tartalom rejtőzik. Mert azért nagy csütörtökön már nem tudott a lábmosás szertartásában részt venni, de mivel benne van az evangéliumban, többek között fogadjátok be, aki hajléktalan, adjatok inni, aki szomjazó, és látogassátok meg, aki a börtönben van, elment a börtönbe meglátogatni őket. Mert az evangéliumot igyekezett tanítani és élni.
Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbia a következő üzenetet küldte a Terézvárosi templom híveinek.
A zsidó tradíció szerint, ha az ember ünnepnapon távozik, az annak a jele, hogy nagyon szerette őt az Isten. Ferenc pápa a kereszténység egyik legszentebb ünnepén adta vissza lelkét teremtőjének. Hogy milyen pápa volt, majd a jövő teológusai kifejtik számunkra. Hogy milyen ember, azt azok tudják, akik közel voltak hozzá. Mi abból tudunk ítélni, amilyen képet sugárzott magáról. Pontifex Maximussá választása előtt nem sokat tudott róla a köznép. Mikor elfoglalta a római püspök trónját, a Ferenc nevet vette fel. Az egyházat megreformálni, az egyszerű emberekhez azt közel vinni kívánó, Assisi Szent Ferenc örökségét jelezte a név felvételével. Ferenc a Ferenc puritánságát sugározta. Az volt a jellemző, amit nem tett. Csak egy-két példa. A piros cipő elutasítása, hogy a pápai lakosztályba való nem beköltözés mindazt mutatta, hogy a katolikus egyház első embere, aki a mérhetetlen szellemi és világi hatalom ura, elutasítja a világi hatalom külsőségeit. Nem csupán prédikál az embereknek Istenről, az Isten előtti egyenlőségről, hanem érti és érzi is azt. Kiállt az előítéletekből fakadó megalázottak, a megbélyegzettek, az elutasítottak mellett, hirdetve, hogy Isten előtt a szív szándéka számít, a gyűlölség, az ember önnön választása nem valamiféle születéskor beépített lelki mozgatórugó az emberben. Pontifex Maximus, a legnagyobb hídépítő. Ferenc pápa ezt tette pontifikátusa alatt. Hidakat épített Isten és az ember és az ember közé. Felismerte, értette és szeretettel gyakorolta az egymást összekötő érzelmek és elvek kutatását és megbecsülését. Hitte és vallotta, hogy az őszintén Istent kereső ember elől nem rejtőzik el a mindenség ura. A hídépítő pápa most elindult egy maga ácsolta hídon, mely mindannyiunk közös atyához vezet. A szeretet hídján átkelve a szerető Isten fogadja be őt örök kegyelmébe.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.
Kelovszky Ferenc, evangélikus lelkész, a következő szavakkal búcsúzott Ferenc pápától.
Aki titeket hallgat, engem hallgat, mondja a Krisztus Urunk a tanítványoknak. Azt gondolom, ez nagy tisztesség, egyben óriási felelősség is. Hogy Krisztus mindenkori tanítványainak a hangján maga Krisztus, az Úr akar megszólalni ebben a világban. 2013. március 23-án este magam is izgatott várakozással ültem a televízió elé, várva megválasztott új pápa Péter utódja első szavait. Soha nem felejtem el, amikor kilépve a teraszra, a ráváró tömeg előtt kimondta a Krisztus által rábízott szavakat. Bonaszel. Ez volt a pillanat, amikor a telefonom után nyújtam, hogy felhívjam Zoltán atyát, és elmondjam neki, hogy mit érzek. Egy sallangmentes, közvetlen, barátságos emberi hang szólalt meg azon az estén. Krisztus hangja. Ha pedig az eltelt 12 esztendő távlatából azt gondolom, hogy ez az egyszerű emberi jó estét már akkor magában hordozta, előre vetítette, az egész szolgálatot. Nem ismétlem azokat a példákat, amelyek bemutatják, hogyan lépett oda egészen emberi módon egy-egy közösséghez, egy-egy emberhez. Érthető módon ránk evangélikusokra azok a mozzanatok különös erővel hatottak, amikor felénk fordult oda. Ilyen elfogadó szeretetről, ilyen megbékélésről, megbékélni tudásról tanúskodtak azok a szavak, amelyeket a svédországi Lundban 2016. október 31-én a reformáció 500 éves jubileumára készülő emlékév kezdetén egy ökumenikus Isten tiszteleten mondott el. Szeretettel és becsületesen kell a múltunkra tekintenünk, tévedéseinket beismerve, és a megbocsátásra törekedve, egyedül Isten a mi bíránk. Hálával ismerjük el, hogy a reformáció segített még inkább központi jelleget adni a Szentírásnak a katolikus egyházon belül is. Aki titeket hallgat, engem hallgat, mondja Krisztus Urunk mindenkori tanítványainak. Én hálás vagyok azért, hogy Ferenc pápa közvetlen emberi hangján keresztül Krisztus gyógyító, irgalmas szeretete munkálkodott ebben a világban. Ez a hang nagyon tud hiányozni. De Istennek legyen hála azért, hogy szólt, és hogy hallhattuk általa Úrunk üzenetét. Hordozza ő tovább örök szeretetében.
A Kálvin téri református közösség vezető lelkésze Szabó Ferenc. A következő szavakkal búcsúzott Ferenc pápától.
Emlékezésemet Ferenc pápa egy interjúban mondott idézetével szeretném kezdeni, azért is, mert iránymutató ez számomra, az útkeresés, a szolgálat, a szeretet terén. Eképpen szólt. Az idén bekövetkezett változás és válság során szívem, lelkem csordultig telt emberekkel. Emberekkel, akik kitöltik a gondolataimat, akikért imádkozom és néha együtt sírok velük. Akiknek van nevük és arcuk, akik úgy haltak meg, hogy nem búcsúztak el a szeretteiktől. Betelt a szívem nehéz helyzetbe került családokkal, amik még éheznek is, még nincs munkájuk sem. A világ méretekben gondolkodunk jóformán, megbénul az ember. Szakadatlan konfliktusok túlnak, rengeteg a szenvedés és a nélkülözés. Úgy vélem, az ezen való töprengés segít abban, hogy konkrét helyzeteket lássunk magunk előtt. Arcokat valóságos személyként, valóságos népeket, amelyek életet és szeretetet keresnek. Az országok történetében a reményt látjuk megírva dicsőségesen, mert az áldozatvállalás, a napi küzdelem, az önfeláldozás összetört életek történetehez. Ami nem letaglóz, hanem arra hív, hogy eltűnődjünk és reménnyel nézzünk a jövő felé. El kell mennünk a létezés határáig, ha olyannak akarjuk látni a világot, amilyen. Korábban is úgy gondoltam, mondta ő, hogy a világ tisztábban látszik a perifériáról, és pápaságom eddig eltelt 7 esztendejében ez teljességgel értelmet nyert, mondta. El kell mennünk a határokig, hogy új jövőt találjunk. Amikor Isten meg akarta újítani a teremtést, úgy döntött, hogy elmegy a határokig. Oda, ahol a bűn és nyomorúság, kirekesztettség és szenvedés, betegség és magány dúl. Mert ezeken a helyeken egyben lehetőség is van. És itt idézi a római levelet. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, ott túlárad.
kegyelem. Egy személyes gondolat. Ugyanazt a Ferenc nevet viseljük. Én elmondhatom, ugyanazon a decemberi napon születtem, mint ő. 42 évvel később. Ugyanaz a megváltó és irgalmas Krisztus, akit hirdettünk és hirdetünk tovább is. Származástól, földrajzi helytől, bejárt életünktől függetlenül ugyanazt a Krisztust hirdetjük.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Terézvárosi templomban Ferenc pápa temetése előtti szombaton mutattak be misét a pápa lelki üdvéért, amelyen zsidó és protestáns lelkészek is elismerő szavakkal szóltak Ferenc pápáról. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, Isten ajándékairól és Aquinói Szent Tamásról beszélget a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez a néhány sor az egész Biblia összefoglalása is lehetne akár, hiszen Isten valóban maga a szeretet, nem egy magányos Isten, hiszen benne élet van. És ebből a szeretetből lett a világ, és ebből a szeretetből lett az ember, és ebben a szeretetben élünk ma is mi. Mit gondoltok, hogy mit jelent az a kérdés, hogy mire lehet éhes az ember, és mire lehet szomjas az ember? Mit gondoltok ezekről a kérdésekről?
Én úgy gondolom, hogy ugye van az a válasz, hogy ételre és italra, de ez átvitt értelemben. Gondolhatjuk szeretetre, megértésre, akár egy emberre is, vagy több ember is, akikre bármikor számíthat.
Igazából lehet az is, amit Barna mondott, de akár lehet ez az Istennel való kapcsolatunk is.
Hát szerintem is a szeretetre, az örömre, és illetve a kedvességre.
A felnőttek világában, ha én arra gondolok, hogy mire vágyik az ember, vagy mire szomjas az én lelkem, akkor nagyon sokszor érzem azt, hogy tényleg a jó szóra is talán szomjasak vagyunk, mert annyira könnyen bántjuk egymást, és annyira könnyen ítélkezünk egymás fölött, hogy olyan jó, hogyha valaki észreveszi a másikban a jót, és hogy ennek hangot is mer adni. Amikor valakinek a névnapját, születésnapját, házassági évfordulóját ünnepli, akkor ajándékot szoktunk neki adni. Mit lehet adni ajándékba?
Egy szál virágot, vagy virágcsokrot, egy táblacsokit, vagy egy doboz bombont.
Sok ötletünk lehet, hogy minek örülne a másik. Milyen ajándékok azok, amikről most beszélünk, amiben ötlet is van, és amiben benne van a másik ember személyes ajándékként? Mi a különbség egy átlagos ajándék és egy személyes ajándék között? Mit gondolsz, Barna?
Az a kiemelkedő a személyes ajándékba, hogy azt kifejezetten annak a személynek vesszük vagy készítjük, mert tudjuk, hogy ő azt szeretné, vagy attól is válhat személyes, hogy mi a saját személyünket rakjuk bele az elkészítésébe, a kiválasztásába. Ez mind különlegesség ítélt egy ajándékot.
Vagy tudod, hogy annak örülne, hogy arra vágyik, hogy meglepődik, hogy odafigyelsz arra, hogy ő mit kedvel, melyik a kedvenc színe, vagy mi az a kis ajándék, ami igazán személyessé tudja tenni számára ezt az ünnepet. Amikor átadjuk, akkor nem csak virágot vagy csokoládét ajándékozunk, az ünneplés során átalakulnak ezek a dolgok, mert ezek a szeretetünk kifejeződésévé válnak. Amikor véget ér az együttlét, hazamegyünk, de az ajándékunk ott marad, és valahányszor ránéz, az, aki kapta, ránk fog gondolni. Az ige liturgiájában is sok ajándékot kapunk az Istentől, hiszen ugye a Szentírás szavain keresztül üzen számunkra, és az az üzenet, amit akár az olvasmányban, akár a Szentleckében nekünk üzen az Isten, az is tud számunkra éltető, tápláló ige lenni, ami átsegíthet minket egy-egy nehéz pillanaton. A bűnbánat által az ő irgalmában és kegyelmében részesülünk. Ezek azok a mondatok vagy szavak, amikor érzed azt, hogy picit távolabb kerültél az Istentől, picit nem sikerült őt sugározni az emberek felé, néha letértél az ő útjáról, és a közös bűnbánatban, mivel fizikailag is kifejezed a bűnbánatodat, talán még nyomatékosabbá tudod tenni azt, hogy bocsánatot kérek az Istentől, hogy megfeledkeztem róla, és azzal, hogy azt mondom, és a mellkasomat verem, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, és ezt háromszor is elmondom, az által teljessé válik az én bűnbánatom, hogy azok a szavak és azok, amikre most én gondolok, hogy elkövettem Isten és az embertársaim ellen, azt én szívből megbántam, és az Istentől bocsánatot és irgalmat kérek, és ő tudja ezt. és ezekből az igékből is nagyon sokat tanulhatunk, és Isten bölcsességében merítkezhetünk. A Szentbeszédben megismerkedhetünk az egyház hitével, hiszen az atyák a tanulmányaik során nagyon részletesen megismerték a Szentírást, és próbálták sokoldalúan, tehát egy nagyon alapos felkészültség után megértetni velünk is, laikus emberekkel, mindazt, amit az Isten üzenni akar a mi számunkra, és nagyon jó, ha oda tudtok figyelni a Szentbeszédre, a prédikációra, és egy-egy gondolatot haza tudtok magatokkal vinni, mert ők nagyon okosan és értelmesen ki tudják bontani azt az üzenetet, amit egy-egy szentírási rész magában rejt. Az egyetemes könyörgésekben pedig Istenre bízhatjuk a gondjainkat, bajainkat és minden kérésünket. És ezt meg azért jó tudni nektek, hogy ugye az egyetemes könyörgések azok attól egyetemes könyörgések, hogy az egész világon élő összes keresztény ember együtt kéri azt az Istentől, és kéri azt, hogy ezt a fohászt hallgassa meg az Isten. És ebbe a könyörgésbe tudunk mi is becsatlakozni, és ezzel válik teljessé. Tehát ezek mind-mind Isten ajándékai, és annak a jelei, hogy benne bátran megbízhatunk. Mit gondoltok, hogy a Szentmisében mikor érkezik el az a pillanat, amikor mi adhatunk Istennek ajándékot, és mi az, amit mi adhatunk neki?
A Szentmisében kenyeret és bort viszünk adományként az oltárra. Érdemes elgondolkodni azon, hogy honnan vannak ezek. A termőföld, a természet, a növények, a napfény és az eső, a megfelelő éghajlat mind-mind Isten ajándéka. A munka, a törődés, a termőföld gondozása, a növények nemesítése, a vetés és az aratás, a metszés és a szüret, az örlés és a préselés, a kenyérkészítés és a bor érlelése pedig mind az ember munkája.
Így tehát a kenyér és a bor titkában egyesül az isteni és az emberi jó, vagyis az arra a kérdésre, hogy mit adhatunk ajándékba az Istennek, mi a válasz?
A kenyeret és a bort adhatjuk.
Azt adjuk tehát vissza, amit Istentől kaptunk, de úgy, hogy hozzátesszük a fáradtságunkat és a törődésünket. Hogyan készülünk fel az átváltoztatásra, Viki?
A kenyeret és a bort a pap felemeli az oltárról. Ez a gesztus fejezi ki, hogy felajánljuk azokat Istennek. Majd könyörgés következik. Kérjük az Úrtól, hogy fogadja el és változtassa át mindazt, amit elé hoztunk.
Hogyan válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé, Barna?
Az eukarisztikus ima során válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen, végig megszáll.
Az eukarisztikus imát egy prefáció, vagyis előszó előzi meg, amelynek az a célja, hogy felemeljük a szívünket Istenhez. Igyekszünk egyre jobban megérteni az ő üzenetét. Izajás próféta beszámol arról, hogy miként hívta meg őt Isten. Csodálatos látomása volt. Hogyan történt ez? Mira?
Angyalok jelentek meg az Úr trónján előtt, és ezt énekelték. Szent, 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 a seregek ura dicsősége betölti az egész földet. Izajás bepillantás nyert a mennyei liturgiába.
Tehát ez az, amit Izajás próféta a látomásában megélt, a mi földi liturgiánk is ezt szeretné visszatükrözni, és azt az éneket énekeljük, amelyet a próféta az angyaloktól hallott. Melyik ez az ének?
Ez a szent vagy, szent vagy, szent vagy.
Izajásnál ez a háromszoros szent, szent, szent kiáltás azt jelezte, hogy Isten személyesen jelenik meg. A szent misében akkor énekeljük a szántuszt, vagyis a szent vagyot, amikor az eukarisztikus imára készülünk arra, hogy Jézus jelenvalóvá váljon a kenyérben és a borban. Ezek után jön a szent mise legfontosabb része. Viki, kérlek, mondd el, hogy mely szavak a szentmise legfontosabb mondatai.
A pap személyében, mintha Jézus lenne jelen, az utolsó vacsorán kimondott szavai hangzanak el. Ez az én testem, ez az én vérem. Eközben emlékezünk Jézus kereszt halálára és feltámadására is. Erőteljes, megrendítő pillanat. Újra jelenvalóvá válik a kereszt áldozata, Krisztus teste és vére itt van közöttünk.
Hitünk nagy titka válik kézzel foghatóvá. Átérezhetjük, hogy Jézus nem csak az apostolok és a közvetlen tanítványok mestere. Nem csak velük akar közösségben lenni, hanem minket is megszólít, velünk is együtt szeretne lenni. Hogyan tárul fel az ég a mi számunkra?
Titokzatos módon a jövőnk is feltárul. Úgy érezhetjük, hogy Isten angyalai és a szentek is körülöttünk vannak, nem csak a mellettünk ülő emberek, de a láthatatlan egyház is velünk imádkozik. Ez olyan, mint egy kicsi mennyország. Ez a lakom az oltárasztal közössége mutatja nekünk, hogy milyen lesz a bárány mennyegzője.
A szentmise tehát annak a nagy lakodalomnak az előzetese, ami felé tartunk. Ő általa, ő vele és ő benne. Az eukarisztikus imád dicsőítés zárja le. A pap a kezébe veszi és felemeli a kenyeret és a bort, Krisztus testét és vérét. Jelképesen a teljes Jézust emeli fel az oltárról az ég az atya felé. Ekkor megérthetjük, hogy a teljes szent háromság jelen van. Az eukarisztia nem más, mint a kenyér és a bor, Jézus a fiú valóságos jelenléte. Ez a Szentlélek által valósul meg. A fiú és a Szentlélek az atya szándéka szeretet szerint cselekedtek. Így együtt a három személy egységében szereti Isten és embert. A teljes szent háromság fáradozott azon, hogy megváltást nyerjünk és szabadok legyünk. A szent háromságnak köszönhetjük, hogy átalakulhat az életünk, az önzés helyébe szeretet, a harag helyébe megbocsátás, a gonoszság helyébe szeretet léphet. Ezért kell a szent misén részt vennünk egyre gyakrabban, amikor csak tehetjük, és szentáldozáshoz járulnunk, hogy Krisztus éljen bennünk, és hogy ez az éltető erő átkísérjen minket életünk minden pillanatán. És volt egy fiú, aki megértette azt, hogy milyen Istennel élni, és aki kereste is Istennel ezt a találkozást. Ismerjük meg Szent Domonkost. Mikor élt ő, Melani?
1226-ban született meg egy nápolyi grófi család fia, Tamás. Szülei a bencésekhez küldték, hogy jó nevelésben részesüljön. Kamaszkorában azonban rátalált a hivatására. Szent Domonkos rendjébe akart belépni. A domonkosok szegénységben és egyszerűségben éltek. Mindenük a szent tudomány teológia volt. Istennel foglalkoztak éjjel-nappal. Sok híres tudós és szónok került ki közülük. A család persze nem örült Tamás döntésének. Bezárták kastélyuk toronyszobájába, ám ő kalandos módon megszökött, és 18 éves korában belépett a domonkos rendbe.
Mi történt utána Tamással?
Tamás az akkori Európa leghíresebb egyetemén tanult. Hamar felismerték a tehetségét, igen fiatalon maga is tanítani kezdett. Saját tanárai kollégája lett, de nem csak tudományos szövegeket írt, hanem költeményeket is. Negyedik Orbán pápa felkérte, hogy készítse el úrnapja ünnepének liturgikus imáit, énekeit. Úrnapján Krisztus testét és vérét, az eukarisztiát ünnepeljük. Tamás imáit mondva, körmenetben visszük az oltári szentséget a templom körül.
Hogyan dicsérte Jézust Aquinói Szent Tamás, Viki?
Halála közelettével Tamás aggódni kezdett. Oly sokat írt Istenről, de vajon helyesen beszélte róla? Isten mérhetetlenül jó, végtelen, de az emberi szavak tökéletlenek. Tamás arra gondolt, hogy talán jobb lenne elégetni az írásait. Jézus maga szólt hozzá. Tamás, jól írtál rólam. Hittudós nem kaphat ennél nagyobb dicséretet. 1274-ben személyesen is találkozhatott Istennel, akit egész életében kutatott.
Hát nekünk is meg kell tudnunk ismerni az Istent, meg kell látnunk és észre kell vennünk az ő tevékenységét a világban és az életünkben is, és a szemünkről ezt a fájtlat, ezt a ködöt el kell tüntetnünk, hogy meglássuk azt, amit az Isten nap mint nap értünk tesz. És talán életünknek a legnagyobb feladata az, hogy megtanulni, szeretni, és az Isten szeretetéhez eljutni. És a hittanórán végén egy kis mesét szeretnék elmondani nektek, hogy egyszer egy kisgyermek szívében megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Olyan volt, mint az első tavaszi kék égbolt, vagy mint a hegyi patakok csobogása. A fiú azt mondta magában, hogy annyira szép, hogy elviszem a Jóistennek is, odaadom neki. El is vitte és letette a lábaihoz. Az Úristen nagy örömmel hallgatta és azt mondta, valóban gyönyörű, ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen, és megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Ő pedig érlelődött, növekedett, és közben a dallam is változott a szívében. Mélyebb lett, érzésekkel telt meg. Amikor meghallotta, azt gondolta, hogy készen van. Így elvitte az Úristenhez. Az Úristen megint nagy örömmel hallgatta, de azt mondta neki, hogy valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küzdött és lázadt, néha úgy érezte, hogy belepusztul, mert nem bírja tovább. Néha majdnem elveszítette a hitét is, de aztán fölé kerekedett a szenvedésnek, legyőzte azt. Közben a dallam megint változott a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristennek, és azt mondta, mindenemet, amit csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék, fogadd el. Az Úristen azonban ezt felelte, van a számodra még egy ajándékom, és megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek, és ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre áttetszőbb lett, egyre szellemibb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretett dallamát tanuljuk egy életen át. Ez az élet iskolájának legfőbb tantárgya. Ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre léphessünk, néha fájdalmas, nehéz utat kell végigjárnunk. A Biblia a legfőbb útmutatónk, és az eukarisztia az életforrásunk és az erőforrásunk ezen az úton. Hát erre vezessem titeket a mindenható Isten, értsétek meg és lássátok meg az ő szándékát az életeteken keresztül. Amen. Így áldjon és vezessen titeket a mindenható Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
engem akarsz, eljössz ma végtelen egyszerűségben. Tava tűnt bennem, béke lett bennem a harc. Sebeid érintik sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenemet, hogy holnap és örökké a szívemben élhess. Kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja, 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 alleluja. Járja át életem Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet. Maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kép, csókot vált hordón a föld és az ég. A szerelem égő áldozatában lelkemnek csendjén Istenek Isten elé. Alleluja, 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 alleluja. Kenyérbe rejtett isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég. Hangodat hallom hív, és tudom, hogy vársz rám. Örökké zengem, alleluja, 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 alleluja.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,